Parti Arcok Podcast.
Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en.
Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 81. adása. Én továbbra is Pásztor Viktor vagyok, itt van velünk Zomborát Iván. És a mai sztárvendégünk nem más, mint Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT, horgászati ágazatvezetője. Szia Gábor!
Sziasztok! Hát ilyen felkonf után gombóc van a torkomban.
Há, nem, nincs rá szükség.
Akkor
köszönjük.
Üzzük el egyből a gombócot egy sportszakmai kérdéssel.
Én csak még annyit akartam mondani, hogy azért vagyunk most itt együtt, mert aki követett minket az IBCC After kibeszélő adásokban, ott Gábor volt az egyik sztárvendégünk az egyik este, amikor a első 30 pluszos halat fogták az északi parton, és akkor annyira érdekes dolgokat mesélt nekünk, hogy már akkor eldöntöttük, hogy minél előbb el kell hívnunk őt ebbe az adásba is, hogy ti, akik minket követtek, hallhassátok és tanulhassatok tőle. Úgyhogy ezért alakult ez most így. Az adást amúgy, bocsánat, még egy dolog, az FH Play-en vissza tudjátok nézni, azért is jöttem ebbe a pulcsiba, hogy senki ne felejts el, ibcc.fhplay.com.
Ja, ott volt az, hogy az adás után azt mondtuk egymásnak, hogy figyelj, ennek a bejelentkezésnek, ennek igazából a Parti Arcokban lett volna a helye. Tehát olyan összeszedett, súlyos és érdekes dolgok hangzottak el benne. A súlyos nem úgy értem, hogy terhelő valami, hanem hogy úgy volt benne anyag. És a Gábor volt olyan jó fej, és följött hozzánk Pestre. Hogyha már szóba hoztad a 30 pluszost, ott ugye az kérdés volt, hogy azt a halat ismeritek-e? Kiderült, hogy régi haverod?
Az Almádi az első 30 pluszosnál nem. Érdekes volt egy nagyon ismerős pikke alakulás az egyik oldalon, és a másik oldal az pedig tökéletesen hibátlan volt a halnak. Most persze belemettünk volna, hogy elkezdjük számolgatni a pikkeket, mert elvileg lehet azonosítani minden halat, csak olyan sok hal jött volna szóba, hogy meg kellett volna számolnunk egy 25-30 másik gyanús pontnak a pikkét. Ugye az a gond, hogy egy néhány évvel korábban, tehát amikor ez a 30 pluszos hal olyan 20 környéken járhatott tömegben, akkor még nem volt kötelező, hogy a horgászok mind a két oldalát fotózzák a halnak, és a gyanúsítottak, akikre gondoltunk, hogy ők lehetnek, azoknak nincs pont arra az oldalról fotónk, amelyiken ez az egyedi pikke alakulás van. Mondom, ha itt nagyon bizonyítani kellene, akkor nekiesnénk, de én azt gondolom, hogy simán benne van a pakliba, hogy ezt a halat nem fogták ki, az is lehet, hogy egyszer sem, bár a száján volt egy nagyon régi sérülés, tehát az is lehet, hogy ilyen 10 pár kilósan fogta már meg valaki, de tényleg egy régi sérülés volt. Így 30 kiló környékén, pár éven belül biztos, hogy nem ismerjük. Tehát azt tudti. 25 kiló fölött minden halat nyilván tartunk.
Tehát ott egy új fiú az adatbázisatokban.
Hány 20 pluszos halról tudtok most?
Hát ezt meg nem tudom mondani már.
Több százas nagyságrend?
Több száz most már. Több tehát 20 kiló fölött már nagyon sok van. Tehát azt tudjuk, hogy 30 fölött van egy olyan 6-7 biztosan, potenciálisan körülbelül 10, ami ugye voltak olyanok, amiket 28-29-ben láttunk legutóbb, és már 30 fölött kell lenni, de nem jöttek még ki. Tehát egy olyan 10 körüli szám van, ami 30 plusz, 25 fölött is már azt lehet mondani, hogy több tucat, sőt, most már szerintem közelítünk a 100-hoz, de ezeket nem én tartom nyilván, hála Istennek vannak boldis kollégáim a cégnél, akiknek ezeket gyűjtik, és van ez a balatoni pontyarcképcsarnok a Boldi Balaton oldalunkon, ahol feltöltésre kerülnek a bejelentett 20 pluszosok.
Mennyi idő alatt nő meg mondjuk 20 kilósra, 25 kilósra és 30 kilósra egy ponty?
Nagyon különböző, nagyon változatos, ez genetikai adottság, genetikai tulajdonság az is, hogy a halnak mi lesz az abszolút elérhető legnagyobb mérete, és az is, hogy ezt milyen gyorsan teszi meg. Azt tudjuk mérni ugye a hajjelöléses vizsgálatokból, hogy a jelölt halak körülbelül mit produkálnak, a legnagyobb hal, ami magában tartotta a jelet, az közel 10 kilós volt, nem egészen 10 kilós volt, és ezt valamivel több mint 3 év alatt elérte úgy, hogy 80 dekás méretben lett kihelyezve. De ő egy extrém gyors növekedés volt. Tehát azt látjuk, hogy hogy ennek a 20 kilónak a közelébe azért valószínűleg egy 10 év legalább kell, hogy odaérjen egy hal. Hogyha nagyon extra tulajdonságai vannak, lehet, hogy ezt így 8-9 év alatt is produkálhatja, de az tényleg nagyon gyors. Viszont exaktan mérhető adatunk nincs, mert nem nőttek be 20 kilóig olyan halak, amiket mi megjelöltünk. Ez egy érdekes dolog. Viszont így ismerve a halak egyedi ismerető jegyeit, azért láttunk különleges eseteket. Például, amit akkor az Afterbe is elmeséltem nektek, van egy olyan hal, aki most az IBC nem jött ki egyébként, de tavaly ősszel volt balatoni abszolút rekorder. Őt az első megfogás akkor, amikor felismertük az egyedi pikkely alapján, az 18,5 kiló volt, és rá egy évre ugyanazon a helyen megfogta apukám 24 kilóban. Tehát ez egy brutális növekedés, hogy egy év alatt fel tudott rakni 6 kilót, és ott annál a halnál ott mondtuk, hogy ebből lesz 30 plusz, lett is, lett balatoni tórekord is. Ugye most valahol ott ő is a 35 körül kell, hogy tartson, ha most kijönne. Bízunk benne, hogy még ott tuszkál a Balatonban.
De mitől növekszik ennyire, mikor a Balatonszándnál a vízbe került anabolikus steroidoktól, vagy más miatt?
Nem, tehát egyértelmű, hogy a kis testű pontjuk is, tehát bocsánat, a halgazdálkodó szakma mindent a tógazdasághoz viszonyít, mert azok egyértelmű adatok. Tudjuk, hogy betelepítünk egy lehalászott, nullára lehalászott tó, az kvázi üres, abba beteszünk 80 dekás átlagsúlyú halakat, majd ősszel lehalászunk másfél kilós, úgymond piaci halakat. Ez ugye a kétnyaras korról a háromnyaras korra való nevelés, piaci hal termelés. És ezt nevezzük ugye tógazdasági hozamnak, egy ilyen körülbelül egy testtömeg duplázódás egy tenyész időszakon belül. De most a Balatonban ezt a hozamot tudják a halak produkálni, vagy közel azonosat, az átlag valószínűleg egy picikét elmarad a tógazdaságtól, mert nyilván a tógazdaságban vagy teljes értékű tápot kap a hal, vagy hogyha megfelelő a planktonátottság, akkor egy kiegészítő szénhidrátos takarmányt, tehát kukoricát vagy gabonatakarmányt kap, és a fehérjét az pedig planktonban veszi fel. Ha egy tónak nem megfelelő a planktonátottsága, vagy intenzív termelésről van szó, ahol olyan nagy a halsűrűség, hogy elégtelen számára a plankton, akkor szokás teljes értékű takarmánnyal takarmányozni, mert benne van a fehér és a szénhidrát.
Akkor az ilyen pelleteket kell elképzelni?
Így van. Sőt, nem mondok ki márkát, de amit manapság nagyon nagy szeretettel használnak a fejdelhorgászok.
Kimondom, ez az Aqua pellet
igazán. Igen, ez eredetileg halnevelő takarmányból indult. Jó,
a pisztránkhoz használták.
Igen, is, de mi használjuk pontneveztéshez is. Tehát
horgászatra is az egyik legjobb.
Nem véletlenül, pontnál, igen. Mert a hal nem feltétlenül azokat az ízanyagokat és illatanyagokat érzékeli, amit mi.
Igen.
Hanem ő nem tudunk úgy érzékelni, hogy ők. Feltételezhetően már lehetséges, hogy a pontnak, ha eltapogatja be összeállva, már a beltartalom értékre is van érzéke. Ezt nyilván nem úgy jön le neki, hogy hány milligram fehérje, meg hány milligram foszfor, vagy mennyi a szénhidrát, hanem ezt érzi, hogy ez neki jó. Mm. És azokra a... Ezt hosszú távon kijött egyébként több csali gyártónál is, ugye ezt tudjuk, hogy valóban többet adnak el azokból a termékekből, meg jobb halakat fognak vele, amik magas beltartalmi minőségre rendelkeznek. A halak ezt érzik, ezt hát mi is érezzük, hogyha ettünk egy jót, ugye?
Így van, és ugye nem az számít, hogy mennyire jó mangó vagy ananász illata van annak a csalinak számunkra, de hát ezt ugye minden csaligyártó elmondja, igen, hogy sokszor igen. A horgásznak kell eladni a terméket.
Szóval messzekanyarodtam a kérdéstől. A kérdés tudom az volt, hogy mitől nő a hal. A tógazdaságban ettől elmondtam, tehát plankton és kiegészítő takarmány, vagy teljes értékű táp. A Balatonban ott van a plankton, ami nagyon szegényes sajnos, de a plankton mellett fehérje forrásnak ott van a vándorkagyló. Hát
az a plankton, ami szegényes, akkor annak a hiányától olyan szép a Balaton vize,
vagy ez van nem összefüggés, össze? Van összefüggés, de akkor lejjebb kell menjünk a táplálékláncban. Ugye a tápláléklánc alján vannak a tápanyagforrások, ami főleg nitrogén-foszfor itt, ha a planktonról beszélünk, és a nitrogén-foszfor mennyisége határozza meg azt, hogy mennyi növényi plankton lesz, a növényi planktont, ugye csúnya néven fitoplankton, ugye a növényi plankton, és a zooplankton, az állati plankton, ő épül rá, és a zooplanktont fogyasztják a halak, főleg a halak ivadékai, de ahol sok zooplankton van, ott a nagy kifejlett pontyok is fogyasztják ezt. Nagyon érdekes, hogy például a Kis-Balatonon, ahol nagyon magas a zooplankton mennyiség, ott egészen nagy, akár 20 kg körül testvérte pontyok is láthattak nyáron, hogy planktonoznak, a visszatejéni szűrcsölgetnek. Nagyon érdekes. Tehát látszólag pici táplálékforrás, de ha nagy mennyiségben áll rendelkezésre, akkor az lehet komoly fehérjeforrás. Lásd, bálnák esetleg a grillekkel, mondjuk. Tehát persze ez messze rugaszkodott példa volt, de a lényeg itt most az, amit akartam kinyögni, hogy a Balatonban a plankton ellátottság sajnos szegényes, ezért is gyenge általában a víz produktivitása. Pontra kiegyezve ez különösen gyenge, tehát szaporodik a Balatonban a ponty, van ponthivadék, de mivel utolsók között kell, mire a kis ponty kikel az ikrából, addigra a milliárdnyi keszeg, küsz, stb. Egyéb halakik előbb keltek, kifalják rendelkezésre álló planktont, pont a júniusi plankton minimum időszakában kell a ponty, gyakorlatilag éhen hal a lárva. Arra nem is beszélve, hogy egy kényszerívást végez a tóban, ami nem is ideális teljes mértékben, de van kikelő szaporulat, és egyébként van is ponty szaporulat, tehát fogunk kis pontyot, csak elhanyagolhatóan kevés. Na, és ezért kell nekünk telepíteni. Mi áthidaljuk azt az időszakot, amikor ínséges számára a Balaton élettere, onnantól kezdve viszont, hogy belefér a szájába a balatoni vándorkagyló, onnantól kezdve habzsidőzsi van, tehát be lehet engedni a Balatonba, és gyönyörűen nőnek, és hogyha helyezünk ki két nyaras pontyot, amit mondtam, ez a 60-80 dekás kis pontyot, őnál ezt a közel túlgazdasági hozamokat látjuk, tehát meg tudja duplázni a testtömegét. Általában ezeket a halakat ősszel helyezzük ki, mert akkor van a lehalászat, és a következő ősz végére, tehát egy bő tenyész időszakon belül képesek megduplázni a testtömegüket, és utána is, hogyha a kihelyezett három nyaras pontyokat, tehát amikor a másfél kiló körüliek vizsgáljuk, ő közöttük is van a jobb növekedésű képességek, akik képesek egy év alatt duplázni a testtömegüket. De ez a duplázódás ez nem megy örökké. Tehát nyilván, ahogy haladunk előre az időben, ott ez lassul, ez a növekedési ütem, de akár, mint mondtam ezt a példát, ezt a 10 kilós extra nagyot, ami nagyon gyorsan 3 év alatt elérte a 10 kilót, ő nála valószínűleg kitartott addig, akkor így, mert különben nem jött volna ki a matek. Igen.
Visszatérve oda, hogy hány évesek lehetnek ezek a 30 pluszos halak, emiatt nagyon nehéz megmondani.
Nagyon nehéz megmondani, nyilván, hogyha veszünk le egy pikkelyt, vagy ne vegyünk le, ez rossz volt, hanem mondjuk leesik akár a ponyzsákban, akár a merítőszágban ez előfordulhat, akkor érdemes azt megvizsgálni, vagy szakember segítségét kérni. A halak pikkén ugyanúgy évgyűrűk vannak, mint a fának, fának a keresztmetszetén, ugye. Ugye ez annak, ahogy mondtam is, hogy vannak tenyész időszakok, tehát ahogy növekszik egy fa is, meg a hal is, az év egy bizonyos szakaszában nő, az ínségesebb téli időszakban pedig átvészel, akkor a felhalmozott tartalékait feléli, de akkor nem nő. És olyankor van egy szünet. És ezek okozzák a gyűrűket. Úgy hasonlóan a növényeknél, hasonlóan az állatoknál, és ezek az évgyűrűk számolhatóak. Tehát így meg lehet mondani. Persze, olyan években, mint például most volt az elmúlt tél, hogy nem is volt tél, hát az is lehet, hogy nem is volt évgyűrű, mert lehetséges, hogy akár egész télen át tudott a hal halassabban is, de növekedni. Tehát ez nyilván normális évekre vonatkozik. Épp ezért a legprecízebb kormeghatározás az úgynevezett otolit csiszolat. Az otolit az egy csontocska a hal koponyájában. Egyébként hallócsontnak is nevezik. Érdekes, hogy egy evolúciós szerepben ez egy halással összefüggésben kifejlődött szerv lett volna, de hát a halak ott maradtak a vízbe. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ezt hallócsontnak is nevezik, ez az otolit nevezettű csont, ha ezt megcsiszolják, akkor azon ugyanúgy számolható évgyűrűk vannak, tehát de ez a halat el kell pusztítani, hogy megmondjuk, ezért ne vágjunk fejen egy 30 pluszos halat.
Pedig milyen érdekes egyébként, igen, ezt soha nem hallottam még az évgyűrűket a pikkelynél, hogyha találtok pikkelyt valamelyik vízpartján, akkor érdemes megnézni, hogy
igen.
Milyen lehetett az a hal, vagy hány éves.
Igen, tehát és akkor visszatérve a mit teszik a hal témához, sejtettem, hogy a sorok mögött volt egy ilyen utalás, hogy mi helyzet a bojlival, biztos, hogy van köze hozzá. Tehát biztos, hogy van köze ahhoz, hogy ezek a nagytestű halak, mert ugye a balatoni sudárpontról beszélünk, majd erről fogunk még beszélni, ez nem egy túl nagy növekedési erő, tehát nem olyan növekedési erőjű hal, mint egy tükörponty. Az, hogy mondjuk ennek a fajtának az átlagos növekedési csúcsa az olyan 20 kiló körül lenne mondjuk, de mégis vannak 30 kiló vagy 35 kilót elérő halak. Ez annak is köszönhető egyrészt, hogy van ott mondjuk esetleg egy különleges genetikai tulajdonság, ami kilóg az átlagból. Másrészt annak, hogy a bőséges fehérje forrás mellett, amit a vándorkagyló biztosít, emellett tudnak bevinni szénhidrátot is a horgászok etetéséből, akár kukoricából, akár boldiból. Ez biztos, hogy egy kis katalizátor itt a rendszerben.
Ugye az IBCC-n ott az a szabály, hogy egy csapat az egy hét alatt 100 kg etetőanyagot használhat, tehát bojlit vagy magot, igen, vagy ezeknek a különböző kombinációját, ami azt jelenti, hogy ha volt 300 csapat, akkor az 30 tonna ment be a vízbe. És ezt a...
Mehetett be, mert igen, ugye nem biztos, hogy mindenki beszort. Ezt láttuk, hogy vannak, akik észre etetnek, és nem is még ennyit sem etetnek. Valaki meg lehet, hogy megpróbálja ezt túltelepíteni, de nevezzük egy átlaggal.
Mondjuk, igen, hogy kimaxolták, és ugye ez a balatoni halgazdálkodás szabta meg ezt a limitet ott a csapatoknak.
Igen.
A vízminőségén, vagy a halakon érződik az a 30 tonna, ami teherautón mondjuk sok lenne, de azon a baromi nagy vízfelületen az... bármi kimutatható.
És egy hét alatt ugye ráadásul.
Igen, tehát a IBCC-s horgászat kimutatható a vízminőségen, vagy úgy bármin egyébként?
Nem. Voltak erre utaló feltételezések, voltak erre utaló vádak, nagyon komoly vádak. 2019-ben volt egy elég nagy algavirágzás, főleg a Balaton nyugati medencéjében, akkor mindenre mutogattak a kutatók is, mert megijedtek ők is, mert olyan dolgot láttak, ami előtte nem volt. Utólag kiderült, hogy minden bizonnyal valószínűleg egy ott a különleges hidrometeorológiai helyzet következtében a üredékben akkumulálódott szerves anyagok szabadultak fel nagy mennyiségben, és ez okozott algavirágzást.
Mert ezt lefordítjuk magyarra?
Hát az akkumuláció azt jelenti, hogy felhalmozódás.
Igen, tehát de mitől jött ki az a vízáramlás úgy hát mosta?
Igen, ennek van egy biokémiai folyamata, én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, én is más előadáson hallottam ezt, tehát most nem akarom pontatlanul visszaadni, de igen, egy olyan fordított rétegződés alakult ki a vízben, aminek következett hőmérsékleti rétegződés, ami kedvezett annak, hogy ezek a iszabban a felhalmozódott szerves vegyületek felszabaduljanak nagy tömegben. Ehhez az kellett, hogy nagyon nagy meleg legyen, és nagyon sokáig ne keveredjen össze a felső vízréteg az alsó vízréteggel.
Most hát itt a pontos, szélcsendes meleg idő.
Igen, a pontos biokémiai feladat nem szeretném most itt belemenni, mert pontatlanul mondanám, mert valószínűleg, mert erre nem készültem, de a lényeg itt az, hogy ott szabadult fel egy nagy mennyiségű szerves anyag, ami egy lokális algavirágzást okozott. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ha nézzünk egy ilyen józan paraszti logikát, ugye, ha a bojli okozta volna, akkor miért pont akkor, amikor egyébként pont a legkisebb számú nyár közepén, sőt július végén, augusztus elején, amikor egyébként a fürdőturizmus miatt nagyon kevesen férnek hozzá a vízhez, és kevés bori jut be a vízbe. Miért nem a legelső fölmelegedés hullámban? Mert ugye ha tavasszal beszórjuk a sok bojlit, és mondjuk az problémát okozna, akkor a legelső felmelegedési hullámban kéne jelentkezni ennek az algavirágzásnak, de nem így történt. Miért pont egy olyan térségben, ahol a közelben alig van behúzós horgászhely? Miért nem egységesen jött elő? Tehát ugye ezeket a kérdéseket tettük mi föl a vízügyi szakembereknek és a hidrobiológusoknak, hogy ha már a bojlit kikiáltjuk ellenségnek, akkor nézzünk logikus dolgokat. És ugye pont amiatt, mivel ez így elterjedt akkor a médiában, ezért készítettünk egy felmérést, illetve hát részt vettünk egy felmérésben, amit a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet folytatott. Ennek a pontos publikációja megtalálható a Limnológia honlapján is, a mi honlapunkon is. Itt van tényleg egy tudományos igényű kutatás, aminek van egy horgásznyelven leírt kivonata, absztraktja, amit el lehet olvasni. A lényeg hogy megvizsgálták kutatók azt, hogy egy év alatt körülbelül mennyi szervesanyag jut be a horgászok által a vízbe. Itt volt egy kérdéves felmérés, ahol az átlag horgászokat megkérdezték, hogy mennyit etetnek, mik az etetési szokásaik. Itt el kellett különíteni a kenyeret, a gabonaféle etetőanyagot, a pelleteket, amiknek magasabb a foszfortartalma, a bojlit. Tehát egy elég alapos, sokrétű kérdői volt, és elég sokan ki is töltötték. Tehát ilyen több ezeres kitöltésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy 5 embert kérdeztek meg. No, és ez alapján kijött egy átlagérték, amit a eladott horgászai statisztikák alapján nyilván fel tudtuk szorozni, és egy, mondjuk úgy, hogy egy elég pontos becslést tudtunk adni arról, hogy az összbalatoni horgász létszám mennyit etethet. És ez egy, úgy gondolom, hogy egy fölfele kerekített becslés volt, sőt, biztos vagyok benne, mert azért ezt rászámoltuk azokra a horgászokra is, akik pergetnek mondjuk. Nem tudjuk, hogy hányan pergetnek, de értelemszerűen egy pergető horgász nem használt itt anyagot. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig, az nagyon fontos, hogy ha már szervesen a terelésről beszélünk, a horgász vesz is ki a vízből. A bejutatott mennyiségből le kell vonni azt, amit ő elvisz haza, mert ott foszfort visz el a halhús formájában. Mert hogyha az a hal nem a horgász által kerül ki a vízből, hanem elpusztul a Balatonban, akkor a Balaton vízterében bomlik le, és a foszfor visszakerül a körforgásba. Na, tehát és akkor ez alapján kijött egy mérleg, ugye az input és az output különbözőségéből, és a Balaton összfoszfor terhelése pedig szintén mérhető, a befolyó vizeken létesült bejövő foszfort tudják mérni. Van egy becslés, ami a légkörből kicsapódó foszfor. Tehát a lényeg az, hogy az összbalaton egész éves foszfor terhelésében a horgászat kevesebb, mint 3%-ot dob be alatba. Tehát egy olyan jellegű, és nem az IBCC, hanem a teljes éves áttartó horgászat. Mm. Tehát egy olyan tápanyag terhelés, amely a teljes tápanyag terhelés 3%-át adja, nem okozhatott egy hónapos algavirágzást. Ezt ki lehet mondva a tudományos igényű tudásban, és ezt nem is tudtak vitatkozni, nem is cáfolták meg. Mindettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy igen, terheljük a vizet. Igen, mi is ott vagyunk egy szerves terhelő forrásként a vizen. Épp ezért felelősen kell gondolkozzunk, felelősen kell bánjunk az öntőanyagokkal, a szükséges minimumot kell alkalmazunk minden esetben, és a felesleggel is felelősen bánjuk. Tehát nem arról van szó, hogy megmaradt a maradék kaja, akkor beszorom, aztán majd lesz valami. Inkább vigyük haza magunkkal, inkább legyük a szemétbe, vagy inkább etessük fel akkor az állatokkal otthon, akinek van, ugye? De ne a Balatonba öntsük be. Tehát egy ilyen felelős gondolkodás mindenképp fontos. Mindenképp fontos az, hogy ha valaki edzőanyagot vásárol, és dönthet, és döntés előtt áll, akkor próbáljon meg kisebb foszfortartalmú, tehát alacsonyabb fehérje tartalmú. Tehát ez fontos, hogy a fehérjének magasabb a foszfortartalma. Tehát ha már szóba jöttek itt a teljes értékű tápok az előbb, igen, akkor igazából tápanyagterhelés szempontjából többet ártunk egy teljes értékű táppal, aminek magas a fehérje tartalma.
Tehát akkor mondjuk etessen inkább maggal az ember, mint hogy vagy olyan, mellettel.
Ugye tudjuk, hogy a bojlik között is van. Mondjuk ez is megmosolytható volt, mert ennél a kutatásnál meg kellett vizsgálni az egyes csaliknak a beltartalmi értékét. És volt olyan bojli, amire a gyártó, és egyébként nem gagyiról van szó, hanem jó minőségű és drága bojliról, amit a gyártó úgy árult, hogy az fehérjeben gazdag bojli. Aztán kiderült, hogy magasabb, 40% alatt volt a fehérje tartalma, és az is inkább szénhidrátosnak volt tekinthető. Tehát az, hogy mi a sok fehérje tartalma, és mi a kevés, az egy relatív fogalom, és De a lényeg az, hogy nem mi behatározzuk meg az algavirágzásokat a Balatonba. Visszatérve a konkrét példához, azt mondod, hogy az IBCC-n tételezzük fel, hogy 30 tonnát beszórtak. A 30 tonna bojli az a Balatonban élő halbiomasszának az egy napi takarmánya.
Annyit fogyaszthat el a halállomány kb.
Igen, nyilván nem csak ezt teszi. Nyilván ezt nem egy nap alatt eszi föl, hanem egy nap alatt, de ha csak ezt tenné, akkor egy nap alatt megenni.
Nagyon durva.
Amikor tavaly volt bent a Csörgő Tamás, és beszélgettünk az IBCC-ről, és ugye tavaly 80 tonna, nagyjából 80 tonna pontyot piszkáltak ki a csapatok, és ő azt mondta, hogy egy versenyen egy tónak a halállományának a 10%-a mutatja meg magát. Ez alapján akkor a Balatonban mondjuk kéne lennie mondjuk 800 tonna nagy pontnak. Ez szerinted egy helyes becslés?
Biztosan közelében van. Én azt gondolom, hogy én inkább azt nézem, hogy egy évben kifognak a horgászok 350 tonna pontyot, és ez a mennyiség ez stagnál, illetve van, amikor ugye, hát hosszú időszak alatt közel azonos, van olyan év, hogy 330 tonnát, van, amikor 350.
Ez az, amit elvisznek, nem?
Bejönnek a fogásinakról, és elviszik. Igen, ezt a Balaton ki tudja termelni. Igen. Ezt a mi, ugye mi betelepítünk 300 tonna pontyot.
Minimum.
A horgász fog ebből 350-et, de közben ez a hal nőtt a vízben, tehát marad bent, tehát nő a Balaton halállománya. Mert mi azt a 300 tonnát, azt olyan másfél kilós egyensúlyjal kell érteni, vagy még alatt inkább 1,2 kilós egyensúlyjal. A horgászok által elvitt halnak az egy egyedre eső átlagsúlya, az meg inkább a 3 kilóhoz közelít.
Igen, ez mondjuk ezt akartam is kérdezni. 3 kiló körül.
Igen, tehát darabszámra vetítve.
Tehát minimum dupla annyit.
Igen, darabszámra vetítve nagyon sok hal marad a vízben. Nyilván ebből eszik meg a károkatona, eszik meg a vidra, visznek el úgy horgászok, vagy olforgászok, hogy az nem körülbeírásra, nyilván döglik meg halba elpusztulások során. Tehát, de azt látjuk, hogy marad, mert hogyha minden egyes hal, amit betelepítünk, azt visszafognál, akkor nem lennének 30 kilós halak a vízben. Persze. Tehát egyértelmű, hogy van plusz. És hogy ahhoz, hogy ezt a évről évre 350 tonnát ki tudja a tó termelni, úgy, hogy ne látszódjon meg itt, annak én azt gondolom, hogy legalább az ötszöröse mennyiségnek élni kell a tóban. Uh-huh. Tehát nem hogy 7-800 tonna, hanem inkább ilyen 1500 tonna körüli, 1000-1500 tonna közötti ponty állományra lehet becsülni. És hogyha ez még hozzáveszünk a keszeget, egyebeket, hát...
Bőven.
És azért mondom, hogy ez a 30 tonna takarmány, ezt a Balaton állománya egy nap alatt el tudná tüntetni, ha csak ezt tenni. De nyilván eszik minden mást. Eszik szúnyoglárvát, planktont, kagylót, lehet sorolni rengeteg makrogerinctelen táplálékot. A lényeg az, hogy elkopik ez a víztérből, de ha nem, és ott bomlik el, akkor is egy része, egy kis része, akkor is az éves szervesanyag terhelésnek ez nagyon kis szelete. Most ez megint egy nem szakmai, egy ex-has becslés, de simán benne van a pakliba, hogy ha már kötetlen beszélgetünk, hogy egy nyári hétvégén többet pisilnek be a turisták a fürdőzés során, foszforban.
Simán lehet. Bocs, még egy picit visszatérve az etetésre, mondtad, hogy ugye esetleg abban tudunk segíteni a horgászoknak, hogy ne olyan, vagy ne teljes értékű tápot vegyenek, hanem inkább szénhidrátosabban. De hogy itt adáson kívül már beszélgettünk róla, hogy egyébként a sok etetés, vagy kevés etetés között mi a tapasztalat, mi a véleményed, mint horgászatért felelős?
Hát nézd, én nem vagyok bolis horgász. Én többségében pergetek, de nyilván én is békés haladással kezdtem, és mai napig imádok olykor leülni a féderbot mellé, vagy matchbot mellé, és horgászok én is, meg hát nagyon sok barátom van, meg a munkám során is látom a bolis horgászatokat, és látom azt, hogy nagyon sokszor sokkal eredményesebb a kevés, de minőségi etetés. Tehát most itt megint jön az, hogy mi az, hogy minőségi. Hát ugye lehet az minőségi szénhidrát is, vagy minőségi fehérje is, de itt a lényeg az, hogy az egyébként nagyjából megvalósul, amit beszéltünk, egyszerűen a piac szabályozza azt, hogy az ember nem fog nagy mennyiséget etetni mondjuk egy akvapelletből, mert drága.
Így van.
Minél nagyobb a fehérje tartalma, minél nagyobb eltartalom érték, annál drágább lesz, de jobban is működik olykor, de abban elég keveset használni. Tehát itt pont ez a lényeg, hogy aki esetleg megengedheti a pénztárcájával, hogy vödörszámetet, mert ő azt gondolja, az a jó, azt akkor már inkább maggal tegye, mint hogy akvapellettel, mert az tényleg értelmetlen. Annak tényleg semmi értelme nincs. És az, hogy most egy fédelkosára belenyomunk, tehát a klasszikus metód pecánál, igen, aminek az a lényege, hogy minőséget etessek kis mennyiségben, igen, ott úgy gondolom, hogy ez nem probléma. A bolis horgászatnál pedig én nekem az a fajta, hogy a kétféle megközelítést látok így a, nem csak a bolis, hanem mondjuk úgy, hogy a ponty horgászatban. Az egyik fajta megközelítés az, hogy én itt horgászok, ez az én helyem, ez az én stégem, a haj jön ide. Ez nekem annyira nem szimpatikus. Mert akkor ő elvárja azt, hogy én itt fogok etetni egész éven, át és itt jön a hal. Ezt is lehet csinálni kevés etetéssel, mert hogyha rendszeres, de minden nap inkább csak fél kiló vagy egy kiló, de minden nap, az is oda fogja szoktatni a halat. De azokkal, akik 10 percites vödörszám öntik be a főt, vagy elresztett a koricát, azzal nem tudok egyetérteni, nem tudok azonosulni. Én nekem sokkal szimpatikusabb az az elv, legyen ez akár behúzós peca, akár kereső metódféder, akár úszós meccsbotozás, akár nyíltvízi csónakos kereső ponthorgászat, hogy én keresem meg azt, hogy hol táplálkozik a hal. És ma már a technika erre óriási segítséget ad. Ugye annak idején még az akadókat lánccal kerestük, hogy hol csörög, meg tapogattunk, meg a bolisok is tudom, hogy tapogatórudat használnak, meg mit tudom én. Nyilván meg lehet keresni ezeket a helyeket, ahol kagylós, kemény, az ajzat és a hal járja. Nyilván látjuk, hogy hol ugrik. Én a főnökömtől, Zsoltól tanultam a fonyolt gyakadón, hogy ők úgy pontyoztak mindig, hogy kieveztek, szépen csendben neveztek a fonyolt gyakadón, ahol ugrott a ponty, arra dobtak rá. Tehát nem az az elv volt, hogy a hal találja meg engem, hanem én találjam meg alatt. Na, ez nekem sokkal szimpatikusabb. És hogyha már bolis behúzós horgászatról van szó, ha van lehetősége az adott csapatnak, hogy kitapogassa, megnézze a medret, megtalálja azt, hogy itt van egy kemény rész, egy kagylópad, vagy valami, ahol a hal egyébként táplálkozik, akkor tegyük oda a horgunkat, és akkor elég rászorni egy marék, vagy még egy sima félkezi marék bojlit is akár, ahhoz, hogy ott a hal megálljon, kicsit keresgéljen, és megtalálja a horgunkat.
Bár nem az van most már, hogy most már valamilyen kagyló, ezt a streamen mondtad el, hogy most már az iszapos pályák is, igen, jól adják a pontyot. Ez, igen, hogy van pontosan?
Hát egyrészt az iszap nem csak a kagyló miatt lehet jó, hanem azért, mert a szúnyoglárva általában abban tenyészik, és a pontyimádja a szúnyoglárvát, ezt tudjuk. Ugye vannak olyan különböző medelkutatók, amiket szoktak használni a bolyosok, és amivel fel tudja szedni az üledék, mint tehát megnézi, hogy van-e benne szúnyog, megnézi, van-e benne kagylóhéj, törmelék. Abból már lehet következtetni arra, hogyha törött kagylóhéj van kint a nyílt vízen, mert ott azért a hullámzás nem töri össze, hogy akkor azt kagyló, az a ponty emésztése nyomán keletkezett az a kagylóhéj törmelék. Tehát az valószínűleg táplálkozó hely. Amit feltettél kérdést, ugye arra vonatkozik, hogy mind a két vándorkagyló fajunk, mondhatni azt, hogy sajnos jövevényfaj, de itt egy olyan helyzetről beszélünk, ami egy idegenhonos, inváziós fajnak a pozitív kicsengését adja a pontyok szemszögéből nézve. Ugyanis ez a vándorkagyló az első faj, aki időben először jött, ő a Dreissena polymorpha névre hallgat, ő 70-es években érkezett valószínűleg, vagy akkor írták le Balatonból, feltétlenül Dunáról fölhozott hajók alján jött a Balatonban, nagyon gyorsan elterjedt, ő keményhajzatot kedvel, látjuk a stégjeink lábán, a csónakok alján, a köveken, a part szélében, és sokáig az volt az elf, hogy ott van kagyló, és ott lehet pontyot fogni, ahol kemény köves az ajzat. Na ezt fölülírta a másodjára érkezett jövevényfaj, aki körülbelül egy olyan 20 éve van jelen a Balatonban, ő a Dreissena bugensis névre hallgat, próbáltak magyar nevet találni neki, de nem terjedt el ez a kvaggakagyló lett volna, de ez is azt hiszem, hogy talán most akarok ilyeséget mondani, hogy talán amerikai, vagy amerikai angol kifejezésből lett magyarítva ez a kvagga, KV-vel, pedig tényleg valahogy kús írásmód volt. Na mindegy, a lényeg az, hogy ő a Dreissena bugensis, ő nagyon hasonlít a másik vándorkagylóra, egy picit nagyobbra nő, picikét lágyabb a héja, tehát könnyebben töri a ponty is, de például nagyon szívesen megeszi a bodorka a kisebb méret, ami befér a szájába, ők is el tudják rágni. És ez a faj, ez képes lágy iszapon, lágy üledéken is telepeket alkotni, nem kell neki feltétlenül kő. És ugye szoktam merülni a Balatonba, és lehet látni az ajzaton azt, hogy ilyen kis göböket csinálnak. Ilyen kis lab, mint ilyen teniszlabdák az iszapon. És egyébként a szonáron ez is megtalálható, lehet látni azt, hogy ha valahol sok van, akkor a puha lágy iszapon van egy ilyen érdekes, ilyen cirádás, mint hogyha csipkés lenne, kis túlzással az ajzat, az általában ilyen lágy iszapon lévő kajlótelepet jelent, és a pontyok ezt is szeretik.
Ezért fogtam olyan rohadt nagy bodorkákat a Balatonban, hát amikor az IBCC alatt kijártam horgászni, és meglepő méretű bodorkák jöttek, és akkor ezért, mert ők is kagylón szteroidoznak.
Igen, gyakorlatilag amióta van ez a vándorkagyló faj, azóta látjuk azt, hogy nagyon erősen növekszik a bodorkának a állománya, a kondíciója, nagyok és erősek, és egyébként nagyon finom, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy a legjobb szerintem sült keszeget a bodorkából lehet csinálni. Ugyanúgy a karikakeszeg, ő is hajlandó elfogyasztani a kagylót, bár talán nem annyira hatékonyan eszi, mint a bodorka. A dévér viszont nem. Épp ezért eléggé silány a dévér, már bocsánat a jelzőért. Tehát ahhoz képest, hogy a klasszikus balatoni keszeg populáció, ahogy leírták még a 80-as években, az egyértelműen dévér dominancia volt.
Igen.
Ez mára megfordult. A dévér kezd egyre... lassabban nő, nem olyan jó a kondíció, laposak, vékonyak, nem nőnek meg nagyra, lassan nőnek meg, és az elsősorban azért, mert a dévér szúnyogozni szeretne. Ő szúnyogot akar, ő azt keresgeti, és az viszont kevesebb van. Nyilván, mivel kevesebb a nitrogén-foszfor a vízben, ez is hozzájátszik, mert nekik is kell a szerves tápanyag, a szúnyognak is. Másrészt ugye tudjuk, hogy a szúnyogírtás azért egy kiemelt turisztikai övezetben ez nagyon fontos. Ez is közrejátszik abból, hogy a dévérnek ínségesebben megy a sora, aki viszont hajlandó volt alkalmazkodni az új jövevényfaj vándorkagylóhoz, ők meg szépen kipattintották magukat, ha már maradunk a szteroidos.
Igen, így működik ez végül is. Igen, lehet, hogy a bodorka lesz a domináns keszekfaj.
Ugye a bodorkának Nyugat-Európában a bodorka horgászatra egy külön iparág van. Tehát az ott nagyon-nagyon felkapott a nagy bodorka. Már nem tudom, 30 éve arról szól az angol szaksajtó.
Hát mi télen, a téli időszakban, amikor van egy ilyen fogalom, hogy téli keszegezés, ezt egyébként pont Szári Zsolt terjesztette el a Perszológia blogján még korábban, ők ott fonyolodon úgy hívták, hogy téli keszeg. És ez egyértelmű volt, hogy a téli keszeggel nem összességében az összes keszegre gondolnak, ami télenben van, hanem ők a bodorkára gondoltak ezzel. És nagyon érdekes horgászat, én nagyon megszerettem. Ugye pergető horgászként is szeretem az egyszerű dolgokat, amikor nem kell összekenni a kezemet mindenféle dippel, meg edzőanyaggal. Hát ez a téli keszegezéshez csak egy úszós bot kell, jellemzően meccsbot, egy konzerv kukorica, szigorúan, semmi több, és nem azért kell egy konzerv, mert etetni kellene vele. Sőt, akkor azt mondanám, hogy elég egy maré kukorica egy horgászatra, nem is kell egy egész konzervet elvenni a családi hűtőből, hogyha épp ez olyan, és egy vödörönybe tesszük a halat. Mert ez jellemzően arról is szól, hogy halat süssünk, és kimegyünk a kikötőbe, általában be vannak állva térre a keszegek, ebben van általában dévérkeszeg és minden más, de a bodorka jellemzően elkülönülten van, ott a többi keszeggel együtt, de egy elkülönült rajban. És ha ezt megtalálod, akkor utána folyamatosan lehet szedni a gyönyörű, akár 50-60 dekás bodorkákat, egy szemcsemege. És ez azért nagyon jó, mert szelektálod vele a sütnivaló méretet. És gyönyörűen eszik, és általában vízközt, ez a másik. Tehát, hogy a dévér len van, neki télen nagyon, neki pinki kell, vagy szunyog kell, vagy nagyon nehéz megfogni szabályosan szájba a dévér télen. A bodorkát viszont viszonylag könnyű, kis eresztéken, tehát tényleg van, hogy másfél méteres eresztékkel fogjuk a három méteres vízből őket folyamatosan, és tiszta az íze télen, ha jól be van írdalva, vastag a hát, a bodorkának lehet beleharapni. Tehát ez egy, imádják, tehát ez egy, azt mondom, hogy lassan horgász turizmus épül rá, hogy wow. Télen nincs már jég, ugye nem fejne be a hikötők, és jönnek le messziről, és beszélgetünk horgászokkal, hogy lejött azért Pestről, hogy felült a vonatra, leszállt a földvári vasútállomáson, lesétált a földvári hikötőbe, két óra alatt megfogja a sütnivelse való bodorkáját, és megy haza, és a mamával sütik meg vacsorára keszegét.
De király. A újabb célom, mert még mindig van valami.
Mindig kapsz egy jó tippet. Amikor horgáztam lent, akkor ugye mindig szóba került, hogy honnan jöttem, elmondtam, honnan jöttem, és mit csinálok éppen itt, és akkor mindig főleg öregekkel beszéltem, mert ki a tököm érne rá hétköznap napközben horgászni egyébként, és nem tudom, a három napot, amit a parton töltöttem, minden három nap legalább egyszer szóba került az, hogy az IBCC miatt pusztulnak a pontyok. És hogy mindig, vagy az NBBH, mindig a verseny után van sok döglött hal, ezt megkaptam szinte mindenkitől. Ugye vonogattam a vállam, hogy jó, én ölöm meg őket, de ez tényleg így van összefüggés?
Nem, ez egyértelműen nem a válasz. Most erre lehet, hogy én bőségesebben nem is térek ki, hanem azt javaslom mindenkinek, hogy nézzék vissza a Balatoni Halgazdálkodás Facebook oldalán, van egy, sőt kettő komoly szakmai előadást. Minden év őszén tartunk egy balatoni horgászkonferenciát. Tavalyi, tehát a 2023-as horgászkonferenciának az előadásait is élőben közvetítettük a Facebookon. Ott fönn van a Szári Zsolt előadása, őt mindenképp javaslom. Ő a balatoni konteókról beszélt, és az egyik ilyen konteó pont ez, amit most említettél. Azt
be is fogjuk linkelni, itt a leírásban megtaláljátok.
Jó, köszönöm. És dr. Hojcsi Márton halakra specializált állatorvosnak az előadása még érdekes, ő is a előforduló ponybetegségekről beszélt. Tehát, de hogy röviden reagáljak a kérdésre is, voltak olyan évek, amikor a Covid miatt nem lehetett tavasszal versenyt tartani, akkor is találtunk ponydögöket hasonló számban. Nyilván akkor nem a IBCC miatt, vagy a bolisok miatt volt. Sajnos vannak jelen hal faj specifikus vírusok, tehát olyan vírusok, ami csak a pontyot támadja meg. Van egy vírus variáns, aki tavasszal aktivizálódik, a tavaszi felmelegedéseknél van egy, aki inkább a melegebb időszakban. Ezekről beszélt Zsolt és a Hojcsi Marci ezekben a videókban, érdemes megnézni. És egyértelmű, hogy sajnálatos módon ezen vírusoknak az aktivitásához kötődik az elhullás. Ezen nagyon nem tudunk mit tenni. Ezzel együtt kell élni. Az állományt pótoljuk a haltelepítésekkel, a dőket összeszedjük. Ahol falu van, ott van temető is. Tehát ezt látjuk, hogy az átvilágban más emberek között is sajnos vannak ilyen vírusok, amik ezek szomorú dolgok. Sajnos ezzel muszáj együtt éljünk. Az, hogy a horgászversenyekkel összekötik, én nem tartom egy jó dolognak, sajnos rémhírkeltés is megy. Nyilván itt van egy olyan dolog is, hogy van a társadalom, a horgásztársadalomban egy ellenszem a borisokkal szemben. Ennek az okait lehetne hosszan boncolgatni, erről lehetne szociológiai tanulmányt írni.
Külön adást csinálni.
Akár, igen.
Hát, nekünk is megvan a véleményünk, tehát vannak bolyis barátaink.
Igen, és biztos, hogy ez is táplál, tehát biztos van egy érzelmi fűtés is ezzel az egésszel szemben, de azt azért fontos látni, hogy ha végigmegy valaki a versenymezőnyben, mindegy melyikről, mert említettük az NBBH-t is, bármelyik versenyvezető végigmegy. Majd végigmegy a verseny utáni héten, amikor a helyi horgászok ülnek lent. Én nem akarok senkit kiemelni, mert mindig vannak kivételek. A versenyzőköt is vannak rossz kivételek, meg az átlag helyi horgászokat is vannak nagyon pozitív példák. De nagy átlagban egyértelmű, hogy a halakkal való bánásmód az a versenyen sokkal-sokkal jobb. Tehát ha már feltételeznénk egy olyan dolgot, hogy a elhullások között vannak esetleg olyan tetemek, akik a hallal való bánásmód kapcsán szenvedtek el sérülést, akkor sokkal nagyobb esély van annak, hogy a átlag horgászataink során történik ilyen. Mert nem készülnek föl megfelelő méretű bölcsővel, matraccal. Én is többször végignéztem a egyes múlókon, hogy volt náluk igaz matrac, de pici vékony ez, amit ülőpárnaként használnak. Az emberek rátették a pontyot, kettőt ugrott már nem is volt rajta, a betonon pattogott már is. Mivel nagy volt? Mert ugye meg kell mérni. Mert általában azért jönnek, hogy vigyék el konyhára. Uh-huh. Ami nem baj, mert ezért is telepítünk, tehát jó étvágyat hozzá, hogyha az megfogható méretű. De van egy olyan halami ránézésre ez a hú határeset. Megméri, hogy 69, oké, jó, betesszük a szágba, visszük haza. Aha. Hú, 70 centi, ó, ezt vissza kell engedni. És akkor, de mire ideig eljutott, hogy megmértük, hogy 70 centi, közben a hal már hármat pattogott a betonon, lejött róla a nyálkaréteg, megsérült a külső védelmi burka a halnak, azután visszaengedi, simán lehet, hogy el fog fekélyesedni, és nem is a vírus, amiről beszélünk, hanem a halla való bánásmód miatt is el tud pusztulni egy hal. De ezek egy-egy esetek, amiről mi beszélünk, tonnákban mérhető hal elhullás, ezt betegség okozza, vírus okozza, nem a halakkal való bánásmód okozza, még ha egy-egy egyed lehet is köztük olyan, aki, de az nem produkálna ilyen számokat.
Igen.
Tehát nagyon nagy butaság azt terjeszteni, hogy a versennyel az összefüggésben van.
A vándorló pontyok fönn van itt, mint menüpont, ez a te kérdésed.
Igen, ugye amikor a 35, az új tórekordot néztük együtt ott, és csodálkoztunk rajta, aztán beszélgettünk arról, hogy illetve hát már amikor odaértünk, már akkor ment a vita, hogy ez a fogelékhala, vagy nem a fogelékhala, mert hogy amúgy elég tipikus formájú hal, de ugye nem volt teljesen biztos, de amikor odaértél, akkor te már mondtad, hogy ez az lesz valószínűleg.
Majd rácsekkoltam gyorsan a telefonomon, megnéztem az Andrásnak a halát, igen. Öt volt egyértelműen az a pikkecs, egyértelmű volt.
És akkor ugye mondtad, hogy ez nagyon érdekes, mert hogy ezt mindig itt fogják meg, van ott egy ilyen vízisípálya, és akkor az Andrásék a jobb oldalán fogták ennek a pályának, most a Feriék meg a bal oldalán, és akkor beszélgettünk erről, hogy milyen érdekes, hogy ugye vannak olyan halak, amik vándorolnak, több helyen megfogják, akár az egész Balaton hosszában jönnek-mennek, és van ez például, amelyik meg ilyen nagyon lokál patrióta, és amikor hát ott voltunk, vagy jó másfél órát szerintem, és utána már mentünk vissza Tihanyba, akkor hívtál, hogy hát de megtaláltuk, hogy őt megfogták ám máshol is.
Igen, pont a Fehér Boga Pál kollégám írt nekem Messengeren, hogy te Gabi, ez nem csak siafuki halám, ez tavaly ősszel, vagy nem is tudom, nyár végén, talán augusztusban, ő mérlegelte, mert volt kint hitelesíteni, Mária fürdőn, mondom hoppá, nekem azt...
Az nagyon is volt meg.
Igen. És akkor visszanéztem, tényleg ugyanaz a hal. És akkor ő neki megvolt, hogy az a Fogel Andris hala volt Márián, csak én nem raktam hirtelen ott össze. Tehát azért négy megfogásból három sílfokon történt, egy Balatonmária fürdőn. Na most igen, benne van a pakliba, hogy ő egyszer csak elkalandozott, de simán lehet ám, hogy ez egy teljesen természetes vándorlás. Lehet, hogy az IBTC időpontjában áprilisban még itt tartózkodik a Keleti-medencében, lehet, hogy ő itt él. Aztán lehet, hogy egy ívási vándorlás folytán májusban elmegy a befolyókban gazdagabb nyugati medencébe, lehet, hogy felúszik a Mária járokra ívni, vagy az alába. Majd ívás után jön visszafele, és nyáron megfogták Mária földön, és ilyen csak egyszer történt. Aztán lehet, hogy utána visszajött volna, vagy vissza is jön ide a Keleti medencébe. Tehát el lehet képzelni ilyen egész Balatonra kiterjedő vándorlásokat, miért is ne? De ugye tudunk az ellenpéldáról is, ott van ez a bütykös, akit most megint megfogtak.
Igen, pont tegnap talán vagy valahogy.
Igen, pár napja. Igen. Szombaton fogták egyébként, mert csak most tettük ki. A lényeg az, hogy őt már elég sokszor megfogták, és mindig Balaton szepezden. Tehát ő ott él.
Attól függetlenül, nem vándorolgat.
Hát, vagy ha vándorol is, akkor ott máshol nem időz annyit, hogy megálljon egyetetésen sokáig. Lehet, hogy átjön néha déli partra, csak ott még nem fogták meg. Tehát ez bele van a pakliba. De vannak olyan extrém esetek, amit pont az a hal, amiről az előbb elkezdtünk még az elején beszélni, hogy 18 kilóról hirtelen 24-re egy év alatt, és ugye apukám megfogta 24 kilóval, utána ő elúszott a középső medencébe. Megfogták Zánkán, megfogták Szepezden, akkor utána Szárszon volt valamelyikén, most fejben nem akarok hülyeséget mondani, valamelyikén ez volt az MBBH legnagyobb hala, 30 fölött már, akkor Szárszon fogták meg. Utána visszajött megint Balaton Világos volt, megfogta talán a Tranker Balázs, és akkor utána a következő megfogás az pedig tavaly november vagy október volt Balaton akaratján, amikor rekordpont lett belőle. Tehát nagyon nagy területen végigúszta a Balatont. Nagyon nehéz erre mit mondani. Én azt gondolom, hogy az ember akkor követel hibát, vagy akkor jár tévúton, ha minden ára rá akar kategóriákat húzni állatokra, vagy állatfajokra. Attól szép a természet, hogy változatos. És szerintem így inkább ebbe kell gondolkozni, hogy bármi megtörténhet, és az is megtörténhet, hogy van a Balatonban olyan pont, és én ebben hiszek, hogy biztos, hogy van olyan pont, aki egyszerűen nem érzett rá a bolyli ízére, vagy még nem próbált rá, vagy rápróbált, és vagy annyira óvatos, hogy nem megy oda olyan etetések közelébe, ahol sok egyéb hal gyülekszik. És simán lehetnek olyan 30 kiló fölöttiek, vagy akár 40 kiló közelébe lévő halak, akik leélik az életüket a nyílt vizenként, szépen elkagylózgatnak, aztán horgásszal nem is találkoznak. Egyébként az nagyon fontos, vagy nagyon érdekes, hogy mi járunk, ugye a halőrhajóink is el vannak szerelve szonárokkal. Meg nyilván, amikor pergetni vagyok, akkor is be van kapcsolva a szonár. És elsősorban olyankor én a ragadozókat keresem, de látom a pontcsapatokat. És tök érdekes, hogy vannak nagyon nagy pontcsapatok, amik hektárban mérhető területen kiterjedve csak ponty, óriási csapatban összeállnak, de mégis vannak olyanok, hogy egy-egy halak jönnek. Uh-huh. És átmegyek Siófokról így keresztbe Almádiba, motorcsónakkal, és meg szoktam állni, hogy fél vízen úgy nézelődni, mégis mi van itt. Általában ott nagyon bent, ott nagyon szegényes a halsúly, és nagyon kevés hal van. De rendszeresen látok egy-egy brutál nagy halat, egyedül. És mert, bent, 6 kilométerre a parton.
Ezek a nagy egyedek szeretnek inkább külön mászkálni, még a...
Én úgy mondanám, hogy biztosan van köztük olyan. Aha. Mert látjuk az ellenkezőse példát, hogy olyan helyen, ahol megnyerik az IBCC-t, a rengeteg hal közül, ahol folyamatosan húzzák, onnan is fognak 20 pluszost, vagy akár 30 közelében lévő halat. Tehát vannak olyan tulajdonságok, szerintem nyilván nem kell annyira felemelni halakat, mint amilyen intelligensek az emberek, mi vagyunk, de ilyen példákat hozhatunk, hogy köztünk is van olyan, aki magányra vágyik, és remete jellegű, meg van, aki társasági lény. Ezt látjuk kutyák között is, látjuk, aki vadászik, tudja, hogy a szarvasnál is ez rendszeresen előfordul, és biztos vagyok benne, hogy akik a saját szakmájukba vágó állatokkal foglalkoznak, azok, ha megyünk lejjebb a evolúciós ranglétrán, akkor biztos vagyok benne, hogy megvannak más fajoknál is. A halnál egyértelműen megvan. Süllőnél is, csukánál is, hogy vannak, akik magányosak, és vannak, akik szeretnek csapatban lenni, és ezek az analógiák alapján én biztos vagyok benne, hogy a ponynál is így van.
Ugye azért is érdekes ez, mert nekünk a halakról akkor van infónk nálatok a Balatonon, hogyha megfogják. Tehát ugye az simán lehet, hogy te is mondtad, hogy bejárja az egész Balaton, de mondjuk táplálkozni csak egy helyen szeret hosszabb ideig, és csak ott fogjuk meg. Miért van az? Ez volt korábban egyébként kérdés az after alatt is, hogy nem csippelitek a halakat, és nem is nagyon tehát nem jelölitek meg őket. Ugye azt mondtad, hogy néhányat igen, amikor betelepítettek.
Ott a növekedés vizsgálat volt igen. A lényeg, meg a vándorlás vizsgálat, de abban már nem nagyon tudnánk újat. Uh-huh. Annyira jól kutatott területről van szó, hogy ott már nagyon újat nem tudnánk hozni. Ugye itt a jelölés, ami felvetődik olykor, hogy a csippelés, ez a halak megvédése szempontjából érdekes, ugye?
Igen.
Tehát, hogyha ellopják a halat egy másik tóba, akkor felismerhető legyen. Na most mi alapján ismerjük fel a csipet, nem látod. Az alapján ismerjük fel, hogy felismerjük így, hogy az a hal az ismerős egy fotón, ugye? Tehát ehhez, és akkor utána jönne az, hogy leolvassuk a csipet.
De akkor már te tudod igazából, hogy ti már tudjátok, hogy miről van szó.
Akkor minek a csip? És bocsánat, persze, ez egy bizonyosságot adna, és könnyebb lenne igazolni, de horror összeg lenne.
Aha.
Horror összeg lenne, és rengeteg halról beszélünk. Tehát teljesen más egy magántó, egy 10 hektáros magántó, ahol lehet, hogy le kell jelölni 30 halat. Meg teljesen más lesz, hát gondoltuk bele, hogy évente 300 tonna pontyot telepítünk, átlagsúlyt figyelembe véve, az majdnem 300 ezer darab hal egy évben. Azt mindet lecsipeljük. És a felét megeszik egy két hónap múlva a helyi horgászok.
Majd csodálkoznak rajta, hogy mi ez a kis valami.
Vagy akkor
sörét.
Vagy jó, akkor menjünk az IBCC-n, az összes halat csipeljük be, amit fognak, csak a nagyokat mondjuk.
nagyon boldogok lennének a marsalok.
Jó, de most mondtad, hogy a Csörgő Tomi is arra satszolja, hogy igen, talán a 10%-et fogják meg a balatoni pontjárványnak egy jó évben, nem igen, egy olyan éven, igen, ami idén volt. Beölhetnénk sok 10 millió forintot abba, hogy a halállománynak egy része be legyen csippelve, és a végén, ha be kellene bizonyítani azt, hogy elloptak egy halat, akkor marad ugyanaz a kőkorszaki módszer, amit most is csinálunk, hogy megszámoljuk a pikkelyképletét a halnak.
Igen.
Tehát én azt mondom, hogy persze biztos lesz, aki megszól miatt, azt mondom, hogy felesleges, mert ha be lenne csippelve, nem kéne számolgatni a pikkelyt, de ahhoz, hogy felderüljön ez, de nekünk is, amikor volt ilyen, hogy ellopták a halat, nem is mi vettük észre, hanem horgászok szóltak, hogy akik figyelgetik az ilyen netre föltöltött fogásokat, boilis csoportokat, mit tudott, hogy ez a hal, ez a balatoni hal, csak felbukkant a XY horgásztavon. Megnéztük, hogy bakker tényleg. Lehet, hogy mi is észrevettük volna idővel, csak megelőztek minket. Igen. És ha mondjuk ebbe lett volna chip, akkor is csak így derült volna ki.
Persze, igen. Egyébként én is gondoltam, hogy nálatok ez nem annyira releváns. Ráadásul ugye az mégiscsak egy fizikai sérülést, vagy behatást okozza, ami felesleges, igen, hogyha nem muszáj.
Most nagyon sokat pontyoztunk. Mi újság a harcsákkal? Ugye a Balatonban van fehér hal végtelen mennyiségben, akkor kell valami, ami meg is eszi.
A Balatonnak a jellege, vagy szokták úgy nevezni, hogy egy keszeges, süllős víz, tehát a régi időkben így írták le, tehát a leggyakrabban előforduló fehér hal a keszegfélék voltak nyilván, és a leggyakoribb ragadozója a süllő, az emblematikus faja. De a harcs állománya is kiemelkedő volt mindig is, tehát kevesen harcsáztak viszonylag a tó méreteiből adódóan, ugye nehéz volt megtalálni, és a szonár technológia fejlődése előtt azért a nyíltvízi horgászok is ilyen, mondjuk úgy, hogy szerencse függvényében találták meg. Persze azért ismerünk nagyon rutinos harcsásokat, de a régebbi időkben a harcsa horgászat az csúcspontja az mondjuk a fészkezés volt, amit ma már ugye nem lehet etikus, nem is etikus, de horgászrendi szabály is tiltja.
És kikérlek a fészkezést, az pontosan...
A fészkezés azt jelentette, hogy a régi elvek szerint a tilalmi ideje a harcsának csak a 10 kiló alatti halakra volt értendő, mivel a harcsa ki volt kiáltva egy ilyen ősellenségnek, hogy megeszik minden halat, és végtelen étvágyú, óriás, bendőjű, patás ördög, és ezért fogjuk ki. És emiatt a tilalmi idejében szabadott célzottan harcsázni, és sőt, a 10 kilónál nagyobb példányokat meg is szabadott tartani. És emiatt nagyon sokan célzottan fészkeztek, ez volt a módszer neve, ez azt jelenti, hogy megvannak azok a jelei, de egyébként a harcsával foglalkozók első hazai médiában megjelent filmek is foglalkoznak ezzel a témával. Tehát ott le voltak írva, hogy mi alapján ismered föl. Egyébként főleg, ha egy nagyobb harcsa fészkéről van szó, az elég látványos, tehát ahogy ő általában partot alámossa, növényes, vagy akár nádas alámos, vagy csatornapartot, és ez főleg a Balaton déli befolyóin volt jellemző, a Fonyódi árkon, Mária járkon, amik ilyen népi elnevezések, de igazából keleti bozót csatorna és nyugati csatorna a nevük, de akár a Balaton északi parti nádasaiban is, hogy célzottan kifigyelték azt, hogy hol mozog a nagyharcsa, és oda a fészékre rátettek úszós módszert jellemzően, madárcsokorral, vagy gilisztacsokorral, vagy akár élő hallal, és kiülték. Tehát ez volt a jellemző dolog. Ezt sikerült ugye jogszabályok útján lezárni ezt a dolgot. 2011-ben volt egy sajnos esemény, akkor a harcsállomány egy jelentős része sajnos elpusztult egy harcsára jellemző fajspecifikus vírus miatt, ez egy cirkovírus volt. A Kis-Balatonban indult a pusztulás, majd a Balatonban folytatódott, és rengeteg harcsot, tehát szedtek össze a halőrök.
Erre a cég... Nagyokat is?
Igen. Sőt, jellemzően a nagyokat.
Tehát akkor, de hogy... Akkor ilyen másfél-két méteres nagy dögök is előkerültek?
Igen, más harcsák is kerültek elő. Gyakorlatilag ilyen minden hal ivaléret volt, tehát pici harcsa nem döglött. Mindegyik ilyen 5 kilótól fölfele, és jellemzően az idősebb korosztály. Akkor ott nagyon megcsapant, az látszott a fogási naplókban, hogy a beírt harcsa fogás az a negyedére esett vissza. Tehát, de ezt nem gondolom, hogy az összhal biomassa, harcsa biomassa a negyedére esett volna vissza, mert nyilván minél ritkásabb egy állomány, annál nehezebb belőle horogra csalni. Tehát én azt gondolom, illetve úgy becsülte a szakma is, hogy körülbelül a fele mehetett ki a harcsa állománynak. Tömegben valószínű több, mint a fele, mert itt öreg példányok voltak, de a darabszámban úgy körülbelül a fele lehetett ez. És azért, hogy ez a harcsállomány minél gyorsabban regenerál, ugyanezért a cég elkezdett harcsát telepíteni, előtte erre sose volt példa, sose volt szükség. És itt 2013, 14, 15, 16-ban, 4 év alatt elég sok harcsát sikerült telepítenünk, egy nyaras, két nyaras korosztályt, előneveltet is, tehát ilyen pici 3-4 centis kis harcsákat is, és nem mondjuk azt, hogy a balatoni harcsállományt mi pótoltuk vissza, de rásegítettünk arra, hogy a szaporodóképes törzsállomány minél hamarabb talpra álljon. Tehát ez egyértelműen látszott, és ez a pár év, ez a első 4 év, ez ilyen stagnálás adott a fogási eredményekben, majd onnan 2016-tól folyamatos meredek emelkedés indult meg a fogási naplókban, és 2020-ra visszaállt ez a 8 tonna körüli mennyiség. Manapság pedig már jóval fölötte vagyunk.
És úgy, tehát, hogy már nem lehet fészkezni.
A fészekorgáztatot megszüntettük, az alsó méretkorlátozás meg lett emelve, és a napi elvihető mennyiségbe be lett hozva egy ilyen 10 kilós szabály, ami azt jelentette, hogy egyfajból egy nap 10 kilót foghatsz maximum, tehát ha fogtam már egy 12 kilós harcsát, és azt beírtam, azt eltehetem, de akkor még egyet nem. Tehát nem tudtál elvinni 3 darab 10 kilósat. Aha. Na, és ez, de olyan szinten szépen regenerálódott az állomány, hogy ezt a szabályt már tavaly is tudtuk törölni.
Aha.
Tehát most már jelenleg, ha valaki fog 3 harcsát, akkor 3 harcsát az a vihet, függetlenül a mérettől, mert van szépen. És most már azt mondom, hogy tehát kimerem jelenteni, hogy több harcsa van, mint a pusztulás előtt.
Ként a Balaton az melyik fajoknak eszményi élőhely? Mert úgy szemre nem tűnik alapvetően a harcsának ideális víznek.
Hát nézd, ez egy érdekes dolog, mert itt megint visszautalok arra, hogy előbb mondtam, hogy szeretünk kategorizálni. Szeretjük rámondani azt, hogy a harcsa az egy ilyen, olyan hal. Szerintem meg egy baromira alkalmazkodó halfaj, ami akár a brakvízben is elél, nyílt tengeri körülmények között is látunk előfordulást félsós vízben harcsára, látunk nagyon alacsony oxigéntartalmú mocsaras területeken is harcsát. Nyilván alapvető tulajdonsága az, hogy szeret bújni. Szereti, hogyha növényes hely van, szereti, hogyha alámosott partok vannak, szeret bebújni hínárba, nád alá, de ha ez nincs, akkor Balaton kopár nyílt medrében is elfekszik egy fekvőgödörben. Tehát rengeteget, én bergetek harcsára, a legtöbb harcsát úgy fogjuk, hogy kint a nyílt vizen megtalálok egy ilyen asztalnyi területet, ami kicsit keményebb, rajta fekszik egy harcsa, elkezdjük dobálni gumihalal, és megfogjuk, vagy nem, vagy elugrik.
Ezek ilyen 4-5 méteres vizeken nagyjából?
Változó van, hogy kifekszenek a másfeles vízbe. Aha. Főleg a nyugati medencébe, Keszthelyen. Keszthely térsége, Zalatorok térsége, Balaton-Szentgyörgy térsége, nagyon sokszor kim van a egész sekélyvízen is. De van, hogy bent, tehát bárhol, szinte látszólag bárhol. Tehát a harcsa az a... Én azt gondolom, hogy egyik legjobban beskatujázott, és egyébként legigazságtalanokban beskatujázott hal. Mert ugye szokás mondani a csukára is, hogy tartja a helyét és rejtőzködik. Aztán kiderült arra is, hogy bevándorolja a Balatont a jelölt csukákkal.
Igen, volt ilyen?
Persze. De még ahhoz képest a harcsa meg még inkább. Tehát ő sem ez az egy helyben csörgök típusú hal. Tehát a harcsáról rendszeresen vannak meglepő dolgok. Tehát én is, tehát amit én sem gondoltam volna, hogy mondjuk egy 27 kilós harcsa kín lesz 60 centis vízben, fogtam idén tavasszal egy tavon boblerrel. Azt gondoltam, hogy ott ilyen kisebbek, ilyen 5-6 kilós lehet. Aztán hát akkora jött. Tehát vannak érdekességek a harcsával kapcsolatban, vannak nyilván legendák, amiket a régi időben meséltek a Tihanyi kút harcsállományáról, és akkoriban mindenki azt gondolta, hogy a Balaton összes harcsája a Tihanyi kútban él. Hát nem.
Amúgy úgyis erre akarunk rátérni most. Igen. Már majd a Balaton medrének, meg meder alakulataira. Ez a Tihanyi kút, ez körülbelül mekkora terület? Vagy ez, mert hogy egy akkor, hogyha ott él minden harcsa, akkor gondolom ez nem egy ilyen asztalnyi terület.
Hát ez egy sztereotípia volt, hogy ott él minden harcsa. De abban az időben is rengeteg harcsa jött mindenhol máshol is, csak ott tudták, hogy sok van, azért sokan ott horgáztak. Ma már nem ennyire kiemelkedő haltartó hely, de fognak ott is halat. Nyilván a Tihanyi kút az egy, a nép nevezte el így, hogy népi kivezi a kút, mert valójában nincs kút, nincs feltörő víz. Régen azt hitték, hogy ott van egy forrás, és attól mélyebb a víz.
Aha.
De ez nem így van. Ez a Balaton áramlatai által koptatott mederszakasz. Hogyha elképzeljük magunkat a Balaton térképét, akkor azt láthatjuk, hogy a keleti medence az egy viszonylag széles, akár 12-13 km széles területű hatalmas víztér. A középső és a nyugati medence egy hosszúkásabb, de ott is 6-7 km széles a két part közti távolság. A Tihanyi szoros viszont csak másfél kilométer. Hogyha jön egy olyan szél, ami hossz irányban ráfúj a Balatonra, egy északkeleti, egy délnyugati, de csak egy nyugatias irányú, akkor megindul egy hossztengely szerinti áramat a Balatonban, ezt úgy hívják, hogy tólengés. A tólengés azért is ilyen nevű, hogy a lengés, mert egyik oldalon megemelkedik a vízszint, a másik oldalon lecsökken a vízszint. És gondoljunk bele, hogy a keleti medencének az a nagy víztömege, az átáramlik egy másfél kilométeres szűk szoroson. És hol a legnagyobb az áramlás energiája? A Tihanyi félsziget csúcsánál. Ez olyan, mint egy dunai kőrugany.
Aha.
Aki jár a Dunán horgászni, az tudja pontosan, hogy a kőrugany előtt van egy kopot, mögötte meg van egy felépített rész. Itt is így néz ki, a Tihanyi oldalt koptatja. A Balaton legmélyebb pontja az kőhajításnyira van a Tihanyi parttól. Hmm. Tehát igazából meccsbotta megdobható távolság.
És jelen... ott a révnél kell kiállni.
Igen, ha van a gardaszobor, ha a gardaszobornál kimegyünk, attól is Siafok fele kimegyünk a móló sarkára, és a Siafok irányába dobunk 30-40 métert, ott van. Most jelenleg vízállásnál 12 méter környék ki a vízállás ott. De ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hosszúkás szakadékot. Ha most egy varázsütésre kivennénk a Balatonból a vizet, akkor ott a Tihanyi parta párhuzamosan lenne egy nagy árok, ami így fokozatosan, hogy ott van a 12 méteres legmélyebb pontja, aztán így lankásodik el. Ott a Trubtihany előtt, ahol az IBCC központja volt, ott olyan 7 méter mélye körül van a legmélyebb pontja, és szépen így lankásodik el, de egy ilyen jó kilométer hosszan van egy ilyen árok, aminek a két végpontjánál lehet, hogy csak 4 méter, közelebb meg 12. És észak-déli keresztszelvénye viszont nem túl széles. Tehát az szintén egy olyan dolog, amit egy ügyes távdobó keresztül dob. Tehát egy ilyen 150 méter maximum.
Aha.
És a másik oldalt már, tehát a Tihanyi parttól mondjuk úgy, hogy 300 méterre, ott már homokpad van, ott már sekélyedik a víz, és ez körül is van bójázva, ugye a Tihanyi szorost úgy is hívják a hajósok, hogy Tihanyi cső.
Igen.
A csőnek a szántott felé oldala egy homokpad, egy homokzátony, amit ugye meg ha már folyós hatásodat hoztunk, a folyó lerakja a hordalékát, ott egy épített homokzátony van. Na, tehát a Tihanyi cső az úgy viselkedik, mint egy folyókanyarulat a Dunán. Nagyon hasonló. Világos. És tud is olyan áramat lenni benne, mint a Dunán.
Tehát adott esetben egy vitorlással fel is lehetne akadni arra a homokpadra. Nyilván azért gondolom annál mélyebb.
Rendszeresen előfordul. Alacsony a vízállású években, a kékszalagon a versenyzők, van, aki ugye bejátsza, hogy bekockáztatja, hogy van egy olyan erősségű szél, ami megdönti annyira a hajóját, hogy a tőkesúly nem fog leérni az átonyon, és rövidítésként a parti széllel majd ő átmegy, vagy most az, lehet, hogy hülyeség van a parti széllel, lehet, hogy nem is a parti széllel, de mindegy. Tehát, hogy megdől ő neki annyira a hajója, hogy át tud menni az átonyon. Mm-hmm. Csak menet közben lehet, hogy a hegy lefogja, vagy eláll, vagy megfordasztja, és akkor hopp, visszaáll a hajó, és leért, és megfenek le. Tehát többször is volt, hogy versenyen menteni kellett le arról a homokzátonyról hajókat. Ez egy érdekes dolog, igen.
Beszéljünk arról, akkor, hogyha kivesszük a varázslattal a vizet a Balatonból, akkor mit találunk ott? Dombokat, holdbéli tájat, hínárerdőket, hogy néz ki?
Nagyon nagy területen holdbéli tájat. Tehát a legnagyobb része a Balaton medrének kopáriszap. A parti zónák azok sok helyen homokosak, tehát főleg a déli parton kezdjük onnan, hogy van egy ilyen fogalom, hogy marás. A marás, azt a helyiek nevezték el, az az a rész, ahol mondjuk, amikor fürdünk a Balaton, azt mindenki tudja, déli parton sokan fürdenek, Siafok, Zamárdi mondjuk, megyünk be a vízbe, először is van egy pár homokpad, ezek ilyen kis túrzások. Ezek a homokpadok után az utolsó homokpadra elkezd lemélyülni a víz, ezt a hirtelen letörést hívják marásnak.
De ez nem egy mesterséges marás?
Nem. Ezt a Balaton áramatai és hullám tevékenysége hozta létre. Egyébként a Balaton medrének kialakulása ugye egy hosszabb folyamat. Ha rákeresünk erre, hogy Balaton kora, rengetegféle eltérés van, amelyik oldal azt írja, hogy 10 000 éves, valamelyik 20 000 éves, sőt valami 35 000 évet ír. Azért, mert egy hosszú folyamat volt, ahogy ez a süllyedék létrejött, ez egy törésvetődéses, süllyedékes létrejött árkos kialakulású tó, gyakorlatilag a Bakony vonulatával párhuzamosan Itt van egy nagy szerkezeti vonal, aki tanult földrajzi geológiát, tudja, úgyhogy Zágráb, Hernád nagy szerkezeti vonal. Ezen a vonal mentén alakult ki a Balaton és a Velencei tó is. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt a besüllyedés az szakaszok, több szakaszból állt, nem egyszerre hirtelen történt meg, és ezek a szakaszoknak a nyomai megvannak a mederben, vagy felelhetőek. Nem nagy hegyekként, lehet, hogy csak ilyen asztalnyi kis simaságú hegyekként, de hogyha az ember járja a szonárral a vizet, akkor elmentegeti ezeket a pöttyöket, és sokszor érdekes rajzolatokat adnak, és rájön, hogy hoppá, ez egy vonalat ad ki. Tehát a régi beszakadt part alakulatoknak a nyoma így is felelhető a vízben, és a déli parti marás vonal az pont egy ilyen vonal, ahol a legutolsó bezökkenés megtörtént. A legutolsó bezökkenésnek a törésvonala az északi parton közvetlenül a part előtt húzódik, ezért ott hirtelen mélyül a víz. A déli parton viszont a partvonaltól beljebb, ilyen valahol 4-500-ra, valahol 150 körülre, és ez a bezökkenés az, ahol a főmederre megérkezünk, a mélyvízre. Tehát a parton maradva az úszós vagy gyalogolós példánál sétálunk homokpad, ezeket a hullámok építették. Majd ott van az a nagy letörés, a marás, ami ugye az a legutolsó bezökkenésnek a nyoma, és aznak a marás oldala még nagyon nagy szemcséjű homokból áll általában, mert a hullámzás energiája, ameddig lehat, ott az apró szemcséjű üledéket kimossa, megmarad a nagyobb szemcséjű homok, és ott lent a marás alján, ahova már nem ér le a hullámzás energiája, ott meg megmaradt a finom szemcsés üledék. És az a váltás, ami a homok-iszap váltása, az egy nagyon izgalmas rész. Ott sokszor találunk harcsát, süllőt, ott van a pontyok, ott táplálkoznak, ott általában van mindig kagyló is, tehát azt nagyon szeretik, akik behúzva pecáznak, azok is sokszor ezt a részt húzzák. Vagy utána, hogyha a lágyiszapos területen találnak valami izgalmas részt, egy kagylósabb terület, akkor az is érdekes lehet. A Balaton főmedre pedig, ott itt megérkeztünk ugye az ajzatra, ez iszap végig az északi partig, és ott ugye megint elkezd majd emelkedni, de az egy nem egy ilyen hirtelen marás, és ott sokszor kifut egészen ilyen két-két és méteres vízmélységgel szinte a partig. Tehát az északi parti strandokon azért olyan gyorsan mélyül a víz. Na és ezt a kopárságot szakítják meg a különböző akadók. De ez a szó, hogy akadó, ez a halászattól ered, azt nevezték akadónak, ahol a háló elakadt.
Igen.
Ezek lehetnek természetes vagy mesterséges akadók is. A mesterséges akadókat szokás műakadónak nevezni a Balatonon.
Elsüllyedt csónakok, meg belőstégek.
Második világháborús repülők.
Ez mind, meg még a...
Ki tudja.
Megunt kerti faasztaltól elkezdve a... Ja. Hát sokszor szemét is sajnos. Hmm. Sajnos szemét is. Tehát azoknak az embereknek, én nem is tudom, én letörném a kezét, hogyha rajtam múlna, aki mondjuk gumiabroncsokat dobál a Balatonba, mert ilyenre is látunk példát, sajnos.
Nem is értem. De egyébként gondolom, vannak olyan stégek, amik beljebb voltak, akár a déli parton ugye jellemző, hogy ilyen vízibiciklit szoktak rajtuk tárolni, meg mit tudom, azok is bedőlhetnek.
Igen, igen. Hát voltak olyan felelőtlen emberek, akik nem vették ki, és befagyott a jégbe, és elvitte a jég. És utána kiolvad valahol, azt leesik. Tehát ezek veszélyes dolgok egyébként, mert bele lehet esni, hogyha valaki beugrik a hajóról egy fejest, vagy... Tehát azért ezek nem szép dolgok, én azt gondolom. De maradjunk inkább a természetes akadóknál, mert azt szerintem érdekesebb. Annál is inkább, mert beszéltünk erről a törésvetődésről, süllyedésről, hogy a Balaton medre hogy kialakult, és ekkor korábbi üledékek, amik már kövültek, tehát például mondjuk pannontengeri üledékek, ezek ilyen márgás, agyagpalás szerkezetű közetek, felszíre bukkanhattak. Én többet is láttam a saját szememmel lent merülés során. Tényleg
te lemész búvárpipával sznorizni, vagy palackkal?
Nem, palackos merülés, rendes palackos merüléssel. Általában én a sülőfészkek miatt merültem, tehát nézem azt, hogy milyen, mikor hozzanak
az ívás,
így van, és akkor látom közben ezeket, és érdekelnek az akadók nyilván. És úgy képzeljétek el, vannak olyan kövek, mint az asztallap, ilyen simák, és ilyen is a tájolásuk, hogy fekszik. De van olyan, ami kizökkent, és ilyen 45 fokos rézsűs szögben így állnak a lemezek. Van olyan, aminek az agyagpala lemez alá van mosva. Bedugom a kezemet, és nem érzem a végét. Úgy el tudnak bújni halak, hogy a szonáron az életben nem találod meg. És akkor mennek a kutyogósok, azt mondják, hogy hát nincs itt egyáltalán hal, elkezd ütni a vizet, aztán csak előjön egy harcsa, és lehúzza az úszót, amit előtte sehol nem látott a szonáron. Tehát ezek azért előfordulnak. És ugye ezek között a törésvetődés során kizökkent, helyzetükből kizökkent palás közetek között viszont itt-ott vannak vulkanikus eredetű közetek is. Ugye tudjuk, hogy a Balaton körül van több különböző genetikájú vulkán, például Tihany környékén sok a tufaszórásból eredő akadó, tehát vannak olyan kis kemény foltok a Tihanyi félsziget környékén, amik nem kiemelkedés, csak kemény terület, és hogy honnan hoz fel az ember ajzatot, akkor látja, hogy vulkáni tufának a maradékait fel lehet fedezni ebben, de van bazalt kibukkanás is a Fonyódi akadón is, Patacsonya lábánál is, de én még a keleti medencében is találtam, ami még nem is beszélek róla most nyilvánosan, nem a horgászfejtés miatt, hanem mert geológiailag tudomásom szerint még nem írta le senki, úgyhogy az is lehet, hogy jövőben erről még lesz egy geológiai tanulmány, mert nem igazán, én legalábbis nem találtam nyomát sehol annak, hogy a keleti medencében kiömléses vulkáni kőzetre utaló jel lenne, de sikerült találni egy bazalt foltot az egyik világosi akadón, ami különleges dolog. De hát most már ez geológia fele nem menjünk el. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sokféle kőzet előfordul a Balatonban, de ha százalékba akarnánk ezt kifejezni, nagyon pici százaléka. Tehát az egész tónak, a Balaton legnagyobb akadója, a Fonyódi akadó, az körülbelül 200 hektár. Tehát 60 ezer hektárról beszélünk. Igen. Tehát ilyen kisebb-nagyobb, ilyen asztalnyi kemény foltok azért előfordulnak, bolyosok szempontjából az nagyon izgalmas tud lenni, egy harcsahorgásznak is, mert rá fekszik egy-egy harcsa. A természetes akadók sorában még esetleg egy-egy helyen előfordulatnak fák, tehát olyan helyen, ahol például Zala be tud hozni faágakat a Balatonba, Sajkodon be tudnak dőlni fák a vízbe, ott vannak is több helyen fák a víz alatt. Tehát ilyesmi is előfordulhat, de ez nem jellemző, ez inkább ilyen tiszai sztori lenne.
Meg ezek gondolom inkább a part közelében, inkább igen, akár az Alánál.
Igen, és ha már part közelében, ez jutott eszembe, még akartam valamit mondani, az pedig az, hogy emberi építmények romjai, tök érdekes, hogy aki régészeti tanulmányokat is böngészi a tó körül, több helyen is találtak római villa maradványokat, benne a mederben. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy a rómaiak lecsapolták a Balatont, vagy részben lecsapolták a Balatont, mesterségesen alacsonyan tartották a vízszintet. Mert ha belegondolunk az ő technikájukon, sokkal egyszerűbb volt apasztással létrehozni mondjuk egy 20-30 méter széles szárazulatot a meder helyén, és arra építeni föl egy kőépületet, mint kiirtani a mocsarat, a nagy fákat, meg mindent. Uh-huh. Tehát ők...
Hogy inkább a vizet terelték a lébe, és akkor igen. Nem kellett szívni a fákkal, meg minden
igen, más. Igen. Aha. És ezeknek a nyomai, tehát nem messze a parttól ilyen valahol 50 méterre, 100 méteren belül, ott vannak több helyen is ilyen kőfal maradványok, amiket részét föl is tárták már. Fenipusztánál a régi római erődnek a maradványai vannak a vízben. Tehát vannak ilyen izgalmas dolgok is, mondtátok a világháborús roncsokat, uh-huh. Abból is sokat kiemeltek, tehát a legtöbb ismert repülőgép roncsot már kivették, ilyen egy-egy ilyen töredék még lehet itt-ott, de ilyen, hogy egy egész mit tudom én, stuka a víz alatt, azért erre nem kell számítani. Tehát.
Hát akkor nem menjek oda a Merlin motort keresni még?
Hát ne. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, de összességében kopár az ajzat, igen. Igen.
De nagy hínármezők nincsenek?
Ja, igen, azt akartam mondani, hogy visszakérdeztél, mert a hínárat is kérdezted elején, de igen, és nagyon-nagyon jön föl. Tehát az én gyerekkoromban nem volt jellemző az, hogy nyílt vizen nagy hínármezők voltak. Az Összbalatonra jellemző egy tisztulás, amióta a csatornahálózat elkészült a Balaton körül, kevesebb szerves anyag jut be a vízgyűjtőről, kevesebb az lebegőledék a vízben, több fény jut le, ezáltal több hinár tud megtelepedni és megnőni, és mély vízen is. Például az északi partnál, ott Almádi alsós csapak térségében, ahol jól is fogtak a versenyen, ott nyár közepére felnő a hinár a parton, még akár 600 méterre is, és akár teljesen a felszínig felnő a hinár. Tehát nagyon érdekes, nagy nyílt vízi hinármezők jöttek létre.
A hinár az akkor a Nádastól indul, és minél beljebb megyünk, annál ritkább történet?
Van, ahol így van, de még egyszer mondom, pont az utóbbi 10 évnek a folyamánya az, hogy akár független, tehát nincs parti kapcsolata. Mm. Lehet, hogy a partnál mész és semmi, majd kimész 300-ra a parton, és találsz egy nagy hinármezőt. Vannak ilyen helyek is.
Ja, Hipszki Robinak volt az a mondása, hogy ha minél távolabb találsz a parttól hínármezőt, annál nagyobb csukák lesznek benne.
És ezt a Balatonra vonatkoztatom, mondtam?
Nem, ezt ugye általában.
Ja, igen, ez biztos, hogy így van, a Balatonon is fogunk csukákat nyíltvízi hínármezőkön, több helyen, egyébként a Nyugati-medencében is, de nyilván azért mondom a Nyugati-medencét, mert ott ritkább a hínár, mert zavarosabb a víz, de még ott is előfordul ilyen, Keleti-medencében pláne, úgyhogy ez igen, ez izgalmas, de nem csak a csukát, a sülőt is tartja, tehát sokan rájöttek arra, hogy nyári időszakban eredményes tud lenni, mondjuk világító patronos kis halasúszóval a hínár szélénél kis sülőzni. Tehát ez is teljesen. Hát a pont, minden hal szereti a hínarat. A horgásznak sokszor ellensége, de a halaknak barátja, úgyhogy szerintem nekünk is.
Igen, hogy a horgász alapvetően nem szereti, mert elakad benne a damil, a fürdőző nem szereti, mert hozzáér a lábához, de ennek ellenére igazából
jó
az lenne a jó, hogyha sok növény lenne a vízben.
Hát nyilván ennek is van egy egészséges egyensúlya, gondolom. Persze, a Balatonon nem kell még amúr telepítenetek, azért, mert nagyon sok a hínár.
Nem, ezt soha semmilyen vízben nem telepítenék azért amúrt, mert sok a hínár.
Igen, ezt persze megbeszéltük itt az adásban, ez is mondtam, hogy egy kicsit
igen. Az amúr az ugye idegenhonos halfaj, nem telepítették egyébként soha. Beszökött a Balatonban, van is a Balatonban amúr, de nem sok, hál az égnek, nagyon kevés van.
Ugye, én IBCC-n még nem hallottam amúr fogásról. Mert biztos volt amúgy.
Igen. Ha nyáron lenne az IBCC, akkor fognának.
Aha. De hogy ahhoz képest, egyébként most is ott a litván csapat is, meg a nem is tudom, hogy kazak, vagy nem. Ja nem, az a cseh csapat is, aki a 30-20-as fogta, annyi magot beszórtak, hogy tényleg számolhatatlanul, és nem hallottam, hogy amúrt fogtok volna orbaszájba.
Egyébként a telepítésekről sok szó esett. Azt, hogy ti telepítetek irgalmatlan mennyiségű halat a vízbe, ez mennyire befolyásolja mondjuk a balatoni sudárazott őshonos pontyváltozatnak a géntisztaságát?
Igen, itt utaltam korábban is, hogy az ellentmondás a kérdésben arra utal, hogy a balatoni sudár az egy tájfajta. Tehát az nem a vadponty neve. Aha. A vadponty az vadponty. Uh-huh. Az valaha egyszer élt. És amikor elkezdték a szaporításokat, a nemesítéseket, akkor nyilván mindenki a vadponyból indult ki, majd különböző tájfajták keresztezésével jutottak el általában az egyedekhez. A balatoni sudár néven ismert tájfajta az Kis-Balatonról befogott vadponytnak tűnő, vagy vadponty formai jegyeket mutató anyáktól származott, amelyeket kereszteztek tőponty vérvonallal azért, hogy kicsit jobb legyen a húshozama, tehát hamarabb nőjön, mert a vadponty nagyon lassan növő hal egyébként.
Az 5 kilós nyurgaponty az a legendákban az a non plus ultrája volt a dunai fogásnak, vagy a balatoni fogásnak.
Igen, tehát azért, hogy ez egy jobb hozamokat produkáljon, ezért keresztezték nemes vérvonalakkal, és a balatoni sudárponty az mondjuk úgy, hogy egy természetesre hajazó, a vadponttyhoz formajegyeiben közel álló, de azért attól magasabb hátú nemesített hal, ami egyébként kiválóan szaporodik, tud, ha megfelelő minden körülmény, akkor nagyon szépen leívik, van szaporulata, ellenálló a betegségekkel szemben, tehát mondjuk egy tükröshöz képest sokkal ellenállóbb, és egy Balaton körülményeihez mindenféle szempontból odaillő tájfajta, ezt szaporítjuk, ezt tartjuk, és ezt telepítjük a Balatonba, illetve van még egy tájfajtánk, ez az úgynevezett varászlói tükrös, de ezt kis százalékban telepítjük. Ez egy
a tízhez?
Szerintem talán a tavalyi évben ilyesmi volt az arány, de hogyha mondjuk az elmúlt 10 évet nézzük, akkor inkább 1:50.
Az IBCC-n a tükrösök és a tövesek aránya ez az 1:10.
Igen, itt ebben az is belejátszik, hogy a régebbi időkben, gondolok itt arra, hogy a halászat leállítása előtti időkben kisebb volt a cégnek a tófelülete, és a termelékenység is mondjuk úgy, hogy nem volt olyan jó, mint az utóbbi években, és akkoriban sokszor vásárlásra is szorult a cég. Tehát nem csak és kizárólag a cég halastavain megtermelt balatoni sudárt telepítették, hanem volt vásárolt ponty, és abban aztán volt minden. Ott volt akasztóitól kezdve, tehát kerülnek elő olyan formájú halak. De hogyha most eltelik még szerintem egy olyan 10 év, akkor már kizárólag az a vérvonal lesz, aki itt szaporodott, illetve mi szaporítottuk.
A balatoni sudár, az például a 30-as, meg a 35 pluszos hal is, az balatoni sudárnak számít?
Igen.
Nyilván ezek már valamennyire amorfok ekkora méretben.
Hát de... igen, ez nem egy szép szó rájuk szegényekre, igen. De igen. Igen, hát nyilván itt is, ahogy mondtam, vadponty és tőponty ősökről beszélünk, és tudjuk azt, aki kutyázott, vagy bármilyen nemesítéssel foglalkozott, hogy az ősök olykor változatosan ütnek vissza az utódokra, tehát lehet köztük kerekebb forma, lehet köztük hosszúkásabb forma, de attól még a tájfajtának a típusjegyeit általában magán hordozzák. Tehát mi ezt népesítjük, de érdemes lejönni egy haltelepítésre, mert ott sokat lehet látni egyszerre a csúszdán. Mikor becsúszdáztatunk egy ilyen mennyiséget, akkor mondjuk 30 halból 18 szinte egyforma. Aha. És akkor ott van, nyilván van egy-kettő, ami picit kerekebb, picikét tömzsibb, van egy pár, ami egész nyurgás és soványabb, van, aki azzal tűnik a többi közül, hogy sokkal nagyobb. Tehát már érdekes, hogy már abban a korban durván szétnőnek. Tehát amikor azt mondja a tógazda felé nekem a halkérdési bizonylatra, hogy mit tudom én, 4500 kilogramm, és odaírja mellé, hogy 4000 darab, akkor ott látjuk, hogy az egyes súly az kicsit kiló fölött van. Ez az átlag. Majd észreveszek, hogy van köztük 2 kilós hal, meg 2 kis feles, egy pár darab. De van köztük is, aki csak 80 dekás. De ezek egykorú halak? Ugyanúgy, hogy köztünk is egykorúak vagyunk, de lehet, hogy én mondjuk 10 centivel magasabb vagyok nálad. Nem vagyunk egykorúak se, de jó, most mondtam egy példát, tehát érted, mit akarok
mutatni. Persze.
A genetikai adottság az, hogy a hal milyen növekedési erejű. És az, aki már ott abban a kis fiatal korban, 3 éves korban is mondjuk 1 kilóval nagyobb a társainál, ott meg lehetne jelölni, hogy akkor na vajon belőle mekkora lesz. Persze aztán lehet, hogy ő lesz pont a legmohóbb, ő fogja fölvenni legelőször Józsi bácsi kukoricáját a mólón, és őt fogják legelőször megenni. Ez is benne van. Tehát sok véletlennek kell összejátszania ahhoz, hogy egy ilyen kiemelkedő képességű, tulajdonságú hal elkerülje a horgászok horgát, és végül megnőjön 35 kilósra.
Igen. De ez meg csak akkor lehetséges, ugye, hogyha ilyen gazdag halállománya és pontyállománya van a Balatonnak, ami meg hát nektek köszönhető. Igen. Úgyhogy már a korábbi adásban is mondtuk, hogy az IBCC-nek ott is sok dolognak kellett összejátszani, hogy egy ilyen világesemény legyen, de annak az egyik pillére az, hogy ti karbantartjátok, és ilyen állapotba hoztátok a Balatont, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük.
Kollégám nevében mi is köszönjük.
Azért is mondom ezt most, mert lejárt az adásidőnk, viszont ahogy már itt az adáson kívül is említettük, biztos, hogy visszavárunk, mert lenne még itt egy jó nagy téma.
De a rablóhalakról nem beszéltünk, magáról a horgászatról nem beszéltünk, a horgászturizmusról nem beszéltünk, úgyhogy a lehetőségekről, a módszerekről nem beszéltünk.
Szakmáztuk magunkat rendesen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon szeretnénk, hogyha majd valamikor megbeszéljük, de a közeljövőben valamikor visszajönné, és akkor még egy ilyen jó vastag és húsos adást, ahogy mi szoktuk nevezni.
A rabló szezon elején még talán
össze tudunk
futni.
Hát köszönöm szépen is a lehetőséget, és köszönöm a kollégáim nevében a sok dicséretet, mert ez igazából az ő munkájuk. Én inkább csak a marketinget, kommunikációt, illetve a telepítéseket visszám, és az, hogy ilyen szép halak vannak a Balatonban, az elsősorban a tógazdasági ágazatunknak az érdeme, mert ők termelik ezeket a szép halakat. Hát és bocsánat, és a halőrök érdeme, akik viszont megvigyázzák, hogy a tóban bent élnek, és nem lopják el őket. Ez nagyon fontos, mert a halőrökről még nem is beszéltünk.
Akkor még lesz
két
bőven téma.
Igen. Abban lapul.
Hát azt, amit akartam mondani, hogy akkor a kollégáid dolgoznak, sokat te meg begyűjtöd a dicséretet.
Köszönöm. Meg megyek pecázni.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Iratkozzatok fel, ahol hallgattatok, vagy néztetek. Gyertek a podcast csoportba, Facebookon, és dumáljunk.
Kommenteljétek szét a YouTube-ot, hogy az algoritmus jól megetessük. Így van. És azt éreztessük a világgal, hogy fontosak vagyunk.
Amúgy az FH Play-en pedig nyugodtan keressétek az IBCC összefoglalókat, mert az összes eddig IBCC szerintem fönt van.
És találkozunk 2 hét múlva.
Sziasztok!
Hello!
Parti Arcok Podcast.